12. Ahogy véget ért a tél, a törzs hirtelen megélénkült. A nagy hidegben keveset mozogtak és sokat aludtak. Vastag zsírpárna védte testüket. A tavasz beköszöntével viszont égtek a vágytól, hogy a szabadban lehessenek. Mindezt tovább fokozta iza erősítő tea keveréke, ami vasban gazdag lórum gyökérből, szagos müge szárított levéből és valami vastag fűféléből készült. A javas asszony ezt hitatta öreggel fiatallal egyaránt. A törzs kitört a barlang fogságából, és megkezdte a fölkészülést a következő térre. A mostani tél viszonylag könnyűnek bizonyult, csupán egyetlen embert veszítettek. Ovra koraszülött gyermekét, de mivel még nem kapott nevet, nem is volt a törzs tagja, ezért nem számított. Iza sokkal jobban viselte a hideget, hogy nem kellett szoptatnia. Kreb a szokásos nyavajáival bajlódott, ezekhez azonban már évek óta hozzáedződött. Aga és Ika ismét teherbe esett, és mivel korábban már mindketten egészséges gyermeknek adtak életet, valamennyien remélték, hogy végre nőni fog a törzs létszáma. Az asszonyok összegyűjtötték a környéken föllelhető összes új hajtást és rügyet, a férfiak pedig javában tervezték az első tavaszi vadászatot, hogy friss hússal köszönthessék a szellemeket a tél búcsúztató ünnepségen. Ajla külön is hálát adott a védő szellemének. Igaz, a téli időszak kemény próbára tette, ám ez a feladat egyben izgalmas kihívást is jelentett. Noha még jobban megutálta Broodot, megtanult együtt élni vele. A férfi mindvégig a legrosszabb oldalát mutatta, a lány pedig elfogadta ezt. Bizonyos határokat még Brood sem léphetett át. Sokat segített, hogy Iza tanítgatni kezdte a gyógyítás művészetére. Minél többet tudott, annál jobban érdekelte a dolog. Most, hogy gyógyított, alig várta a tavaszt, hogy végre saját magának is gyűjthessen gyógynövényeket, ami mellékesen még több szabadidőt jelentett. Míg odakünn szakadt a hó és tomboltak a jeges viharok, a lány türelmesen várakozott. Ám ahogy enyhülni kezdett az idő, egyre nyugtalanabb lett. Mióta az eszét tudta, nem várta ennyire a tavaszt. Az idei év a vadászat éve lesz. Amint feszáradt a sár, Ajla járni kezdte a környéket. Most már nem rejtegette a barlangban a paritját, mindig magával hordta. A vadász mesterség elsajátítása sokkal keservesebben ment, mint gondolta. Senki se állt mellette, hogy tanítgassa. Az állatok nem várták be. Amint észrevették, menekültek, és a mozgó célpontot sokkal nehezebb eltalálni. Az asszonyok gyűjtögetés közben mindig zajongtak, hogy elriasszák a vadállatokat, és ezt a szokást Ajla nagyon nehezen vetközte le. Legtöbbször ő maga verte fel a kiszemelt vadot. Hosszú hetekbe telt, amíg megtanult hangtalanul lopakodni. Sok-sok tévedés árán elsajátította a nyomolvasást is. Lassanként megértette a férfiak beszélgetéseiből elesett vadászfortélyokat. Mivel a növénygyűjtés során megtanulta, milyen fontosak lehetnek az apró részletek is, hamarosan tisztába jött a különböző halványnyomok, az örülék, esetleg egy meghajlott fűszál vagy leszakadt levél jelentésével. Megismerte az állatok lábnyomát, szokásaikat, élőhelyüket. Noha nem hagyta figyelmen kívül a növényevőket sem, elsősorban kiszemelt zsákmányaira, a ragadozókra összpontosított. Mindig megjegyezte, hogy a férfiak milyen úton indulnak vadászni. Persze nem Brunn vadászai jelentették a főveszélyt. Ők legtöbbször a síkság felé vették az utat, és Ajla sosem mert volna a lombok fedezéke nélkül fegyvert venni a kezébe. A két öreg ember sokkal jobban aggasztotta. Amikor még Iza számára gyűjtögetett, többször is összefutott velük a rengetegben. Mivel hozzá hasonlóan vadásztak, időnként óhatatlanul is keresztezték egymás útját. Folyton résen kellett lennie, nehogy rajta kapják. Amikor azonban már nesztelenül mozgott az erdőben, néha nyomukba eredt. Ilyenkor különösen óvatosan kellett eljárnia. A vadászok követése legalább akkora kihívást jelentett, mint az állatok megfigyelése. Ugyanolyan csendben kellett osonnia, észrevétlennek maradnia, amikor véletlenül feléje fordultak, mintha vadászott volna. Remek iskolának bizonyult. Időnként, amikor gyanútlan növényevőkbe botlott, kísértésbe esett, hogy használja a fegyverét. De mindig legyűrte magában a vágyat. Úgy döntött, hogy csupán ragadozókra vadászik, és a védőszelleme áldását adta rá. A tavaszi rügyekből virágok fakadtak, a virágok már félig zöld termést érleltek, Ajla azonban még egyetlen egyszer sem járt sikerrel. Na takarodj, nyavajás tolvaj! Ajla kifutott a barlangból, hogy megnézze, mi a hangzavaroka. Az asszonyok egy zömök, sötét szőrű állatot hajszoltak. A rozsomák a barlang felé menekült, ám ahogy meglátta a lányt, visszafordult és keresztül tört a kiabáló nők sorfalán. Elégedett ügetéssel tűnt el a sűrűben.
Ahogy pusztuljon el, épp most tettem ki azt a darab húst száradni, háborgott Óga. Csak egy pillanatra fordultam el. Ez a dög egész nyáron itt tolálkodott. Egyre pimaszabb lett. Bárcsak elkapná Zóug. Jó, hogy szembe jöttél a rohadékkal. Képzeld, micsoda felfordulás lett volna belőle, ha a barlangban próbáljuk sarokba szorítani.
Azt hiszem, nőstény volt, válaszolta a lány. Valahol a közelben lehet a fészke.
Na már csak erre van szükségünk. Egy falkára való ebből a pokolfajzatból,
csattant fel dühösen Óga, haragos mozdulatokkal kísérve szavait.
Zóug és Torv ma reggel magával vitte Vornt. Bárcsak erre a dögre vadásznának a szokásos hörcsögök és hófajdok helyett. De erre úgyse lehet rávenni őket. A rozsomák semmire se jó.
Azért a bőrükből nagyon jó sapkát és csukját lehet készíteni, vetette ellene a lány.
Bárcsak már ez is szörme sapka lenne, sóhajtotta Óga.
Ajla visszaballagott Krebb tűzhelyéhez. Aznap nem akadt már dolga, és Izának újabb gyógynövényekre volt szüksége. Úgy döntött, hogy kimegy, és megkeresi a rozsomák vackát. Fölkapta gyűjtő kosarát, és arra indult, amerre az állat eltűnt az előbb. Ahogy beért a sűrűbe, kutatni kezdte az állat nyomait. Csak hamar rábukkant a csapásra. Követte a nyomot. A torkos borz eltéveszthetetlen, hosszú körme helyenként élesen kirajzolódott a talajon. Máskor csupán egy letört gaj, letaposott fűszál igazította útba. Időnként megállt és fülelt. Nem sokára éles, sipogó hangokra lett figyelmes. Teljesen nesztelenül folytatta útját. Pár lépés után meglátta a rozsomákot, amint kölykeivel húzakodik az ellopott húsdarab fölött. Óvatosan elővette ruhájából a parittyát, és követ illesztett a kiöblösödő részbe. Lélegzett visszafojtva figyelt. Várta a kedvező lehetőséget. A rozsomák viszonylag nagy testű állat. Csak a fején érdemes megsebezni. Egy pillanatra megfordult a szél. Az állat gyanút fogott, fölemelte a fejét és szaporán szimatolt. Ajla erre a percre várt. Megpörgette a parittyát és útjára engedte a követ. A rozsomák úgy zuhant a földre, mintha villám sújtotta volna. A négy kölyök szemvillanás alatt eltűnt a sziklák mögött. Ajla előlépett a bokor fedezékéből és lehajolt, hogy megvizsgálja a tetemet. A medveszerű állat közel méteres lehetett. Vöröses barna tömött bundát viselt. A torkos borz nagyon harcias. Sokszor még a nálánál nagyobb ragadozóktól is elveszi a zsákmányát. Okos és bátor. A rozsomákok gyakran megdézsmálták a törzs élelmiszerkészletét. Az emberek még a hiénáknál is jobban gyűlölték ezt az elszánt és erőszakos ragadozót. A lány által elhajított kő pontosan a szeme fölött találta az állatot. Ez se lop több húst, gondolta elégedetten Ajla. Noha nagyon büszke volt első zsákmányára, tudta, hogy nem viheti haza. Dicséret helyett büntetés várna rá. Nem számított, hogy amit tett, az a törzs javára válik. Az asszonyok nem vadásznak. Ez a szokás. Ajla mélyet sóhajtott.
Tudtam, mindvégig tudtam, mondogatta magában. Amikor először kézbe vettem a parittyát, megéreztem, hogy nem kellett volna megtennem.
A legbátrabb kölyök lassan előmerészkedett, és megszaglázta a döglött állatot. A kölykök már csak nem felcseperedtek,
nem sokára legalább annyi gondot jelentenek, mint az anyjuk, gondolta a lány. A legjobb megelőzni a bajt. Ha elhúzom innen a tetemet, a kölykök követni fogják a szagát. Talán nem térnek vissza a barlang környékére.
Ajla megragadta a rozsomákot, és vonszolni kezdte maga után. Jó messzire cipelte a rengetegben. Amikor ledobta terhét, neki látott gyógynövényeket keresni. A rozsomák volt az első a lány által elejtett állatok sorában. Hamarosan követte a többi kis ragadozó. Rengeteg menyét, nyest, vidra, görény, hermelin borz, róka és vadmacska esett parittyája áldozatául. Az a döntése, hogy csupán ragadozókra vadászik, sokkal jobb vadászt faragott belőle, mintha növényevők után cserkészett volna. A ragadozók gyorsabbak, óvatosabbak, ravaszabbak és intelligensebbek áldozataiknál. Csak nem véget ért a nyár, de változatlanul elviselhetetlen volt a forróság. Az erdő mélyén szinte vágni lehetett a sűrű, nedves levegőt. A legkisebb szellő sem enyhítette a hőséget. Előző nap hatalmas vihar tombolt. A villámok fénye szinte fél percenként bevilágította a hegytetőt. Az égből záporozó, dió nagyságú jégdarabok a barlang mélyére kergették a törzset.
Másnapra azonban nyoma sem maradt az ítéletidőnek. A rekkenő melegben álmos legyek és szúnyogok döngtek a nyálkás, zöld pocsolyák fölött. Ajla egy vörös róka nyomait követte. Csöndesen haladt előre, mint az árnyék. Csorgott róla a veríték. Nem igazán érdekelt a vadászat. Sokkal nagyobb kedve lett volna úszni egyet a patakban. Már-már arra gondolt, hogy visszafordul, de aztán mégis a róka nyomában maradt. Amikor a nyomok keresztezték a csermelyt, letérdelt és ivott a kristályosan futó jéghideg vízből. Ahogy felnézett, elakadt a lélegzete. Az előtte lévő sziklán nagy, bojtos fülű hiúz lapult. A lányra szegezte a tekintetét, miközben rövid farka ide-oda csapkodott. Kisebbre nőtt a nagymacskák többségénél, de azért elég veszélyesnek számított. Rendszerint nyúlra, mókusra és más rágcsálókra vadászott, nem egyszer azonban őzeket is leterített. A 8 éves kislány még becserkészhető zsákmánynak tűnt a számára, csak hogy túl meleg volt, és mindeddig soha nem találkozott emberrel, ezért nem szánta rá magát, hogy támadjon. Ajla ijegységét lassan felváltotta a vadászláz. Farkas szemet nézett a ragadozóval, és azon töprengett, vajon megemlítette-e Zóg a hiúzta paritjával leteríthető áldozatok között. Felidézte magában az öreg ember Vornhoz intézett szavait. Azt mondta, hogy ne próbálkozzon nagyobb állatokkal, de hozzátette, hogy a paritja megölhet egy farkast, hiénát vagy hiúzt, gondolta a lány. Igen, tisztán emlékszem rá, hogy azt mondta hiúz. Még sose vadászott közepesnél nagyobb ragadozókra, ám a törzs legjobb paritja vetőjévé akart válni. Ha a Zóg képes megölni egy hiúzt, akkor neki is sikerülni fog. Ráadásul itt van az óra előtt. Ilyen alkalom csak egyszer kínálkozik az életben. Lassan az iszákjába nyúlt és kikereste a legnagyobb követ. Szemét egy pillanatra sem vette le a nagymacskáról. Izzadó tenyérrel helyezte a kavicsot a paritja közepén lévő mélyedésbe. Gyorsan megpörgette a fegyvert és lőtt. Az állat azonban észrevette a mozdulatot és félre kapta a fejét. A kő csupán súrolta a pofáját, nem tett kárt benne. A hiúz felhördült a fájdalomtól. Mielőtt a lány újabb kőért nyúlhatott volna, már ugrott is. Ajla ösztönösen oldalra vetette magát, hogy elkerülje a támadást. A patak mederbe zuhant. Önkéntelenül is valamiféle fegyver után tapogatózott. Egy átnedvesedett faág akadt a kezébe. Szembe fordult a macskával. A hiúz éppen akkor támadott. A lány összeszedte minden erejét, és félrecsapta a nehéz fadarabbal a ragadozó fejét. A hiúz megtorpant. Fejét rázva a fújtám nem próbálkozott tovább. Aznap már két fájdalmas ütést kapott, lassan megfordult és eloldalgott. Ajla sokáig mozdulatlanul ült és reszketett. Úgy érezte, jártányi ereje sem maradt. A torkában dobogott a szíve. Nagy nehezen feltápászkodott és visszamászott a partra, hogy megkeresse a paritját. Igazság szerint Zóg sosem hitte, hogy valaki egy szál paritjával fölfegyverkezve megmeri kísérelni egy ilyen veszélyes ragadozó vadászatát. Ajla azonban, aki gyakorlás közben szinte már alig tévesztette el az általa kiválasztott célt, túlságosan is bízott a saját képességeiben. Egyszerűen eszébe sem jutott, hogy hibázhat. Még akkor is sokkos állapotban volt, amikor visszatért a barlangba. A gyűjtő kosarát is majdnem a rejtek helyen felejtette, ahová akkor tette, amikor megpillantotta a rókanyomát. Ajla, mi történt veled? Tiszta sár vagy? Kiáltotta Iza, amikor megpillantotta a lányt. Az nem válaszolt. Arca még mindig hamuszürke volt. Megrázta a fejét és bement a barlangba. Iza látta rajta, hogy valami történt, ám a lány semmit sem mondott. Arra gondolt, hogy megpróbálja kifaggatni, aztán meggondolta magát. Remélte, hogy a gyerek magától is elveséli, bár nem volt benne biztos, hogy valóban akarja tudni. A javasasszonyt mód felett zavarta, hogy Ajla egyedül mászkál az erdőben, de kellett valaki, aki begyűjti a gyógynövényeket. Ő maga nem tudott vele tartani, Uba pedig túl kicsi volt. A többi asszony nem tudta, mit kéne keresnie, és semmi kedvet sem érzett hozzá, hogy megtanulják a gyógyítás alapjait. Ezért aztán hagyta, hadd menjen a lány, ahová csak akar, bár nagyon féltette, és szerette volna, ha alkalmanként nem marad el olyan sokáig. Ajla aznap este alig szólalt meg. Korán lefeküdt, de nem jött álom a szemére. Állandóan a támadó hiúz járt a fejében. Most, hogy újra meg újra lejátszotta agyában a történteket, még félelmetesebbnek tűnt, mint amikor átélte. Csak hajnal felé sikerült elszenderednie. Alig egy óra múlva, sikoltozva ébredt. Ajla! Ajla! Hallotta a távolból a javasasszony hangját, aki gyengéden megrázta, hogy felébressze.
Mi történt?
Kérdezte aggodalmasan a lányt.
Azt álmodtam, hogy egy apró barlangban lapulak, és egy barlangi oroszlán mancsa tapogatózik felém. Most már jól vagyok, ne aggódj!
Régóta nem álmodtad ezt. Vajon miért jött elő megint? Talán történt valami odakint? Ajla bólintott, de nem részletezte a dolgot. A parázs vöröslő fénye megvilágította a bűntudatos arcát. Mióta megtalálta a kövületet a patakban, nem gyötörte a bűntudat. Most azonban kételkedni kezdett benne, hogy valóban védőszelleme küldte-e a jelet. Talán csak ő gondolta annak. Lehet, hogy nem egyéb egy véletlenül oda került különös kavicsnál. Ha a kő nem a totemétől származik, nem lenne szabad vadásznia. Különösen nem ilyen veszélyes állatokra. Ki hallott már olyasmit, hogy egy kislány hiúzra vadásszon?
Sosem örültem neki, hogy egyedül mászkálsz, suttogta Iza. Túl soká elmaradsz. Tudom, hogy szeretsz egyedül lenni, de én nagyon aggódom miattad. Számtalan veszélyt rejt az erdő.
Igazad van, Iza, bolintott a lány. Talán legközelebb magammal viszem Ubát, vagy megkérem Ikát, tartson velem.
Iza megnyugodva látta, hogy Ajla megfogadta a tanácsát. Mindig a barlang körül maradt, és ha elment gyógynövény gyűjteni, gyorsan visszatért. Ha egyedül maradt odakint, láthatóan ideges volt. Mindenütt ugrásra kész vadállatokat látott. Kezdte megérteni, hogy miért nem mennek szívesen a törzsbeli asszonyok egyedül az erdőbe. Nem csak az esetleg arra kószáló ragadozók jelentettek veszélyt. A vadisznók éles agyara, a vadlovak patája, vagy a megriadt hegyi kecske szarva is súlyos sérüléseket okozhatott, ha az állat a kölyke védelmében támadott. Ajla nem győzött csodálkozni magán, honnan vette a bátorságot, hogy egyedül vadásszon. A nők ugyanúgy ismerték meg a félelmet, mint a férfiak. Amikor egy lány először lett asszonyá, bizonyos időt egyedül kellett töltenie az erdőben. Ez legalább annyira embert próbáló feladat, mint az első vadászat. Bizonyos szempontból még több bátorságot is kívánt, hiszen a nőknek egyedül kellett szembenézniük az ismeretlennel. A végtelennek tűnő éjszakák során csak magukra számíthattak. A lányokat születésüktől védelmezték a fegyverforgató férfiak. De ezekben a napokban senki sem maradt a közelükben, és fegyvert se vihettek magukkal. Mindaddig nem számították őket a felnőttek közé, amíg le nem győzték a félelmet. Ajla néhány napig a barlang közelében maradt, egy idő múlva azonban ismét feltámadt benne a vadász szenvedély. Ám ha egyedül mászkált, nyugtalanság fogta el, míg a törzs közelében szabadságra vágyott. Egyik gyűjtögető útja során ismét felkapaszkodott a rejtek helyéhez. Megnyugtatóan hatott rá az ismerős kis tisztás. Már nagyon régen járt itt, és most egyszerre megrohanták az emlékek. Ezen a helyen tanult meg bánni a paritjával, annál a bokornál ölte meg a sünt, ott a patakban találta meg a nyakában hordott furcsa követ, amit a védőszelleme küldött neki. A fegyverét mindig magánál tartotta. Nem merte a barlangban hagyni, mert félt, hogy Iza esetleg megtalálja. Szedett néhány kavicsot és gyakorolt egy kicsit. De csak hamar megunta a céltalan dobálást. Egyre a hiúz támadása járt a fejében.
Talán ha még egy kő lenne a paritjámban, gondolta, akkor leteríthettem volna a hiúzt, mielőtt elugrik.
Két követ vett a kezébe, latolgatta, méricsgélte őket.
Bárcsak lenne valami mód rá, hogy gyors egymás utánban elhajítsa őket. Vajon mondott-e erről bármit is Zoug, amikor Vornt tanítgatta?
Ha igen, akkor nem hallotta.
Mi lenne, ha újabb követ csúsztatnék a paritja zsebébe, anélkül, hogy megállítanám? Töprengett tovább. Akkor biztosan sikerülne egymást követően elhajítani a két lövedéket.
Néhányszor kipróbálta a dolgot, de pont olyan ügyetlenül csinálta, mint amikor először vett paritját a kezébe. Aztán lassanként elkapta a ritmust. Megfogta a paritja elengedett szárát, amikor visszajött, új követ csúsztatott a zsebbe, és már lendítette is tovább. A kövek persze sokszor leestek, vagy elkerülték a célt. Ennek ellenére örült, hiszen sikerült megoldania a problémát. Minden nap visszatért a rétre és gyakorolt. Még mindig nyugtalan volt, amikor egyedül járta az erdőt, az új technika megtanulása azonban ismét felkeltette a fegyver iránti érdeklődését. Mire beköszöntött az ősz, ugyanolyan pontosan dobott két kővel, mint korábban egyel. A tisztás közepére állított cél kettős koppanása elárulta, hogy mindkét kő talált. Mivel senki sem mondta, hogy lehetetlenre vállalkozik, hiszen korábban még senki se csinált ilyesmit,
eszébe se jutott, hogy képtelenség megoldani a kérdést. Egy meleg, késő őszi napon Ajla ismét felkapaszkodott a rejtek helyéhez, hogy mogyorót gyűjtsön. Ahogy a tisztás felé közeledett, kétségbe esett visítást hallott, amit a barlangi hiéna izgatott kacagása követett. A lány hangtalanul lopakodott tovább. Mikor a fensíkra ért, azonnal felfedezte a réten lakmározó ragadozót, addigra már félig eltűnt a frissen elejtett őzbak testében. A lányt elöntötte az indulat. Hogy merészel ez a bűzös dögevő az ő rétjén az ő őzeire vadászni? A hiéna felé rohant, hogy elzavarja a zsákmányától, de félúton megtorpant. A hiéna nem csak dögöt eszik. Ha rákényszerül, ügyesen vadászik, erős állkapcsával pedig akár a lábszárcsontot is képes szétroppantani. Valószínűleg nem hagyná ott jó szántából a zsákmányt. Ajla a földre dobta a kosarát és előhúzta ruhájából a parittyát. Felvett a földről néhány megfelelőnek látszó éles követ, és nesztelenül osont előre a sziklafal takarásában. Mégsem volt elég óvatos. A lába alatt megrecsent egy gaj, és a halk hang riasztotta a vadállatot. A hiéna felnézett, és szembefordult a lányjal. Csak nem akkora volt, mint egy kifejlett hiúz. Ajla kilépett a sziklafal mögül, és meglendítette a parittyát. Az első lövedéket ugyanabban a tized másodpercben követte a második is. A lány nem tudta, hogy ez a kő fölösleges. Az első végzett a ragadozóval. A következő pillanatban már újabb követ csúsztatott a parittya zsebébe, míg a következőt a kezében szorongatta. A múltkor alaposan megtanulta a leckét. A barlangi hiéna azonban már a földön hevert. A lány gyorsan körülnézett, nincs-e több is a közelben, aztán fegyverét késsel létben tartva közelebb lépett a vadállathoz. Mentében felvett egy földön heverő lábszárcsontot, és egy koponya lapító ütéssel biztosította, hogy a hiéna ne kelhessen fel többé. Ahogy szemügyre vette a döglött állatot, a bunkó lassan kicsúszott a kezéből. Csak most ébredt rá, hogy tulajdonképpen mit művelt.
Megöltem egy barlangi hiénát, suttogta magában. Nem valami apró ragadozót, hanem egy olyan vadat, amelyik képes lett volna megölni. Ez vajon azt jelenti, hogy igazi vadász lett belőlem?
Mélységes elégtételt érzett, ez azonban nem a zsákmány szerzés öröme, vagy a veszélyes nagyvad feletti győzelem adta büszkeség volt, hanem a tudat, hogy legyőzte önmagát. Önkéntelenül is beszélni kezdett. A szellemvilág ősi, kézjelekből álló nyelvét használta.
Barlangi oroszlán szelleme, tudod, hogy egyszerű lány vagyok csupán, nem ismerem a szándékaidat, de azt hiszem most kicsivel többet érek. A barlangi hiéna ugyanolyan próbatétel, mint Broad.
Kreb sokszor elmondta, hogy az erős védőszellem sokszor próbára teszi az emberét, ám azt nem árulta el, mit kapunk cserébe. Sosem mondta, milyen csodás érzés megérteni a szellemek akaratát.
A próba nem csupán a feladat, a próba az a tudat, hogy valamit képes vagyok megtenni. Hálás vagyok, hogy engem választottál, és ígérem, mindig méltó leszek hozzád.
Mikor a ragyogó ősz elveszítette fényeit, a csontvásszerű ágakról lepotyogtak az elszáradt levelek, és véget értek a betakarítás munkálatai, Ajla ismét visszatért az erdőbe. Nyomot követett, tanulmányozta a zsákmányként kiszemelt állatok szokásait. Most már megtanulta tisztelni őket. Tudta, hogy alkalomattán veszélyesek lehetnek. Sokszor az utolsó pillanatban fogta vissza a parittyáját. Sajnálta megölni az olyan állatokat, amelyek nem jelentettek veszélyt a törzsre, ugyanakkor viszont azt akarta, hogy ő legyen a legjobb vadász. Ezt pedig csak egyetlen módon lehetett elérni, ha vadászik. A férfiak egyre gyakrabban fedezték fel Ajla tevékenységének nyomait, az emberek nyugtalankodtak.
Újabb döglött rozsomákot találtam a gyakorlótér közelében, mondta Krug. Legalábbis azt, ami megmaradt belőle.
A hegyháton túl egy széttépett farkasra bukkantam, tette hozzá Gov.
Furcsa, milyen sok ragadozó hult el az idén,
jegyezte meg Broad.
A Grod azt ígérte, beszélni fog a mogúrral.
A legtöbb tetem kis termetű ragadozói.
Ez rendkívül különös, töprengett hangosan Krug.
A nagy macskák, hiénák és farkasok gyakran vadásznak szarvasra, kecskére, lóra.
De vajon mi pusztítja a kis ragadozókat?
Sose láttam még ezekből ennyi dögöt.
Hát ez engem is izgat, szólalt meg ismét Broad. Nem, mintha sajnálnám azt a pár farkast és hiénát, amivel kevesebb járja az erdőt, de ha nem mi pusztítjuk őket, akkor... Szóval Grod beszélni fog a mogurral? Talán azt hiszi, hogy valami szellem? Kérdezte borzongó a fiatal vadász.
Hát ha szellem, akkor vajon segíteni akar nekünk, vagy épp ellenkezőleg azért töli a vadakat, mert haragszik a totemeinkre?
Vakarta meg a fejét Gov. Hát ezt neked kéne tudnod, jegyezte meg élesen Krug. Elvégre te vagy a mogur tanítványa.
Azt hiszem meg kellene kérdeznem a szellemeket, mielőtt választ adnék neked.
Már is úgy beszélsz, mint a mogur, dohogott Broad. Mindig elkerülöd az egyenes választ.
Akkor halljuk, mit mondasz te, Broad, vágott vissza Gov. Mondd meg, mi pusztítja a környékbeli állatokat?
Nem én vagyok a mogur, de még a tanítványa sem. Ne engem kérdezz.
Ajla a közelben szöszmetölt. A beszélgetést hallva elfojtott egy mosolyt.
Szóval szellem lett belőlem, gondolta. Csak még nem tudták eldönteni, hogy jó lélek, avagy rossz.
A mogur váratlanul toppant közéjük. Már messziről látta, miről vitatkoznak, és úgy döntött, ideje közbeavatkozni, mielőtt elszabadulnának az indulatok.
Még nincs válasz a kérdésedre, fordult a fiatal vadászhoz. Előbb beszélnem kell a szellemekkel, annyit azonban most elmondhatok, hogy a szellemek rendszerint más utat választanak.
A szellemek, folytatta magában a mogur,
túl nagy meleget vagy hideget hoznak, szűnni nem akaró esőket, vagy épp ellenkezőleg, perzselő aszályt, betegségeket küldenek, elhajtják az állatokat, vihart zúdítanak ránk, földrengést támasztanak, de nem öldösnek egyes állatokat. A mostani rejtében inkább emberkész nyomát sejtem.
Ajla közben fölállt és visszament a barlanghoz. A varázsló követte a tekintetével.
Milyen különös a járása, gondolta Kreb. Megint megváltozott. Talán azért, mert nem a mi népünkből való, de az is lehet, hogy felnőtté vált.
Fejezte be a gondolatmenetet a mogur, de érezte, hogy nem ez az igazi válasz. Ajla valóban megváltozott. Ahogy egyre biztosabb kezű vadász lett, úgy nőtt az önbizalma is. A törzs asszonyai nem ismerték ezt az érzést. Csendben járt, akár a tapasztalt nyomkövetők. A folytonos gyakorlás ruganyossá tette az izmait. Pontosan ismerte saját képességeit, és biztosan uralkodott érzésein és gondolatain. Ha Broad szólította, azonnal ugrott, de már nem fél tőle. A szeme ilyenkor a messzeségbe révett, mintha valahol egészen máshol lenne. A fiatal vadász figyelmét nem kerülte el a változás. Felismerte, hogy a lány továbbra sem engedelmes, csupán úgy döntött, hogy engedelmeskedik. Bárhogy is igyekezett, nem sikerült kizökkentenie. A lány nem hódolt be neki, de hasztalan próbált belekötni, nem talált rá okot. Akárhányszor igyekezett éreztetni vele felsőbbrendűségét, ő maradt alul, noha Ajla volt kiszolgáltatott helyzetben. Ezért még jobban üldözte, ám minél többet zaklatta, annál nyilvánvalóbbá vált, hogy nincs fölötte hatalma. Egy idő után inkább kitért a lány útjából, és csak nagy ritkán kötött bele, hogy bebizonyítsa, fölötte áll. A férfi egyre jobban gyűlölte Ajlát, és megesküdött, hogy egyszer még összetöri. Vissza akart vágni az önérzetétért sérelemért. A megfelelő alkalomra várt csupán.